45. fejezet, amely leírja, hogy Samuel Weller úr miképpen lett tanúja egy megható családi jelenetnek. Pickwick úr egy körutazást tesz a kis világban, ahol lakik, és elhatározza, hogy a jövőben inkább kerülni fogja a velük való érintkezést. Samuel Weller úr néhány nappal azután, hogy őt is bebörtönözték, egy reggel, miután a lehető legnagyobb gonddal kitakarított a gazdája szobájában, és kényelmesen leültette őt könyvei és írásai mellé, visszavonult egy-két órára, hogy a legjobb tehetsége szerint eltöltse ezt az időt. Szép reggel volt, és Samnek az jutott eszébe, hogy egy korsó barna sör, a szabadban, éppen olyan jó kis negyedórai élvezet volna, mint akármilyen más mulatság, amit megengedhet magának. S ha már erre a végeredményre lyukadt ki, hát le is ment egyenesen a söntésbe. Kifizette a sört, és azon kívül megkapta a tegnap előtti újságot is, elsétált a tekepályára, letelepedett egy padra, hogy roppant higgadtan és tervszerűen mulattassa magát. Mindenek előtt egy üdítő kortyot húzott a korsóból, aztán föltekintett az ablakra, ahol egy ifjú hölgy krumplit hámozott, és a kisasszonyt egy önzetlen és érdek nélküli kacsintással tisztelte meg. Aztán kibontotta az újságot, és úgy hajtogatta össze megint, hogy a rendőri hírek legyenek kívül. S minthogy ez nagyon nehéz és fárasztó munka volt, mert egy kis szél is fújdogált, utána újabb korty sörrel üdítette fel magát. Aztán elolvasott két sort az újságból, hirtelen abba hagyta, hogy két játékosban gyönyörködjön, akik éppen akkor fejeztek be egy játszma rekett nevű labdajátékot. Sam a játszma végén egy harsány jól vannal fejezte ki tetszését, majd körülnézett a jelenlevőkön, mintha tudni akarná, hogy azok is egy véleményen vannak-e vele. Ilyen formán azonban kénytelen volt újra fölnézni az ablakra, mert az ifjú kisasszony még mindig ott állt, és már csak az udvariasság is megkövetelte, hogy ismét rákacsincson, és néma játékkal jelezze, hogy ezt a korty sört most az ő egészségére issza. Majd vasvilla pillantásokat vetett egy apró gyerekre, aki ezt az utóbbi tevékenységét tágra merett szemmel bámulta. Aztán keresztbe vetette a lábát, és két kezébe fogva az újságot, komolyan olvasni kezdte. Még alig volt ideje elmélyedni az újság olvasásban, amikor hirtelen úgy rémlett neki, hogy valahonnét messziről az ő nevét kiabálják. Nem is tévedett, mert hamarosan szájról szájra adták, és néhány másodperc múlva csak úgy harsogott a levegő a Weller kiáltásoktól. Itt vagyok, bömbölte Sam dörgő hangon. Mi baj van? Ki keres? Talán egy futár érkezett azzal a hírrel, hogy kigyulladt a kastélyom. Valaki keresi magát, ott várja az előcsarnokban, mondta egy férfi, aki ott ácsorgott a közelben. Nem vigyázna addig erre az újságra, meg erre a korsóra, öregem. Legyen olyan jó, mondta Sam. Megyek már, atya Isten, hiszen még akkor sem ütetnének nagyobb lármát, ha a törvény elé idéznének, jelentette ki Sam, és egyúttal szelíden rácsapott a már említett gyermek fejére, akinek sejtelme sem volt arról, hogy a kérdéses ember éppen mellette áll, és torka szakadtából kiabálta tovább a Weller nevet. Aztán keresztül vágott az udvaron, és fölszaladt a lépcsőn be az előcsarnokba. Az első dolog, ami itt a szemébe ötlött, szeretett apja ura volt, aki az egyik legalsó lépcsőfokon üldögélt, és fél percenként teli tüdőből elordította magát, hogy Weller. Ne ordíts már úgy, öregem, mondta Sam mérgesen, amikor az öreg megint elkiáltotta magát. Hiszen már úgy ég a képed, mint egy kétségbe esett üvegfúvójé. Mi baj van? Ó, mondta az öreg úr, már attól kezdtem félni, hogy elmentél sétálni a ligetbe, Sammy. No, mondta Sam, ne gunyolódj a kabzsiságod nyomorult áldozatán. S minek ültél le arra a grádicsra? Nem itt lakom. Nagyszerű mulatságot szereztem neked, Sammy, mondta idős Weller úr, és fölállt. Várj egy pillanatig, mondta Sammy, hiszen csupa mész a hátad. Jó van, Sammy, csak porold le, mondta idős Weller úr, ahogy a fia tisztogatni kezdte a kabátját. Még sértésnek vehetnék, ha itt valaki fehérre meszelt ruhában sétál, igaz-e, Sammy? Mint hogy Weller úron most már kétségbe vonhatatlan jelei mutatkoztak egy közelgő nevetőgörcsnek, Sam közbevágott, hogy elhallgattassa. Maradj már nyugton, mondta Sam. Még ilyen embert se láttam életemben. Mi a csudán nevetsz már annyira? Sammy, mondta Weller úr a homlokát törülgetve. Attól félek, hogy a végén guta ütést kapok a sok nevetéstől, édes fiam. Hát minek játszol akkor az életeddel, kérdezte Sam. Halljuk hát, mit akartál mondani? Mit gondolsz, kit hoztam magammal, Sammy? Kérdezte Weller úr, és egy-két lépést hátrált, miközben felbiggyeztette a száját, és felhúzta a szemöldökét. Bell urat? Kérdezte Sam. Idős Weller úr tagadólag rázta a fejét, és a kivörösödött ábrázata majd szétfeszült a nevetéstől. Talán a himlőhelyes embert? Találgatta Sam. Weller úr megint csak a fejét rázta. Na hát akkor kit? Kérdezte Sam. A mostoha anyádat, Sammy, felelte idős Weller úr. Szerencse is volt, hogy végre kibökte, mert különben az ábrázata a természet ellenes megfeszítés következtében okvetlenül szétpukkadt volna. A mostoha anyádat, Sammy, mondta idős Weller úr. Meg a vörös orrú embert, édes fiam, a vörös orrú embert, ha-ha-ha. Erre aztán Weller úron kitört a nevető görcs, Sam pedig lassan elvigyorodott, s a képe egyre jobban kiszélesedett a vigyorgástól. Velem jöttek, hogy egy kicsit a lelkedre beszéljenek, Szemikén, mondta idős Weller úr, a szemét törülgetve. De aztán el ne áruld egy szóval sem, hogy kicsoda a te szívtelen hiteleződ, Szemi. Mi? Hát nem tudják, hogy ki az, kérdezte Szem. Még csak nem is sejtik, felelte az apja. Hol vannak, kérdezte Szem, és ábrázata híven tükrözte apjának minden arcvintorítását. A kávéházban, felelte Weller úr. Hát láttad már valaha, hogy a vörös orrú máshova menjen, mint ahol innivalót kap? Nem, Szemi. Ő aztán nem megy máshová. Ma reggel nagyon szép utunk volt a Márkitól idáig, mondta Weller úr, amikor végre magához tért annyira, hogy megint érthető hangon tudjon beszélni. A vén szürkét fogtam be az öreg csézába, amely mostoha anyád első órájé volt. A lelkész úrnak felraktak egy karosszéket a kocsira, s vigyen el az ördög, mondta Weller úr, mélységesen megvető és gúnyos pillantással. Vigyen el az ördög, ha nem vittek ki egy hordozható lépcsőt is az utcára, ki a kapu elé, hogy a vörös orrú beszállhasson. Csak nem mondott komolyan, jegyezte meg Sam. Persze, hogy komolyan mondom, felelte az apja, s csak azt szerettem volna, ha te is láthatod, hogyan kapaszkodott bele felszálláskor a karfába, mintha attól tartott volna, hogy lezuhan a 6 lábnyi magasságból, és 1000 darabra zúzza össze magát. Végül aztán sikerült elhelyezkednie a kocsiban, megindultunk, és azt hiszem, azt mondom, Szemikém, majdnem azt hiszem, hogy becsületesen összerázta őt a kocsi, mikor a sarkon befordultunk. Remélhetőleg neki mentél egy-két mérföldkőnek is, mi? Szólt Sam. Attól félek, felelte Weller úr ragyogó arccal, attól félek, hogy súroltunk egyet vagy kettőt, Sammy, mert útközben kifordult néhányszor a karosszékből, és azzal az öreg nagyon kezdte csóvágatni a fejét, és valami belső reket hörgés fogta el, miközben az arca egészen földagadt, és minden vonása egyszerre kiszélesedett. Olyan jelek, amelyek a fiát alaposan nyugtalanítani kezdték. Ne ijedj meg, Sammy, ne ijedj meg, mondta az öreg, és miután óriási erőlködést vitt véghez, s a lábával néhányszor görcsösen dobbantott a földön, lassacskán ismét visszanyerte a hangját. Ez csak afféle csöndes nevetés, ami rám szokott jönni néha. No, mondta Sam, hát ha olyan szokott rád jönni, amilyen ez, akkor jobb volna fölhagyni vele. Igen, veszedelmes találmány. Nem tetszik neked, Sammy? Kérdezte az öreg. Egy csöppet sem, felelte Sam. No, mondta Weller úr, akinek még mindig pergett a könnye, hát talán csak ugyan okosabb lenne fölhagyni vele. Ha sikerült volna, és néha sok szóbeszédtől kímélt volna meg engem, meg a mosta anyadat is, de hát azt hiszem, hogy igazad van, Sammy. Könnyen megüthet a guta. Nagyon is könnyen, Sammykém. Közben odaértek a kávéháznak nevezett szoba ajtajához, és szembe is lépett rajta, de előbb még egy sunyi pillantást vetett hátra az apja felé, aki még mindig vihogott. Kedves mostoha anyám, szólt Sam, udvariasan üdvözölve a hölgyet, hálásan köszönöm, hogy megtisztelt látogatásával. Isten hozta, lelkész úr. Ó, Samuel, mondta Wellerné, ez borzasztó. Egy csöppet sem, kedves mostoha anyám, felelte Sam. Igazam van-e, lelkész úr? Stiggins úr ég felé emelte a két kezét, és elforgatta a szemét, amíg csak a fehérje, vagyis inkább a sárgája látszott, de nem szólt egy szót sem. Talán valami baja van az úrnak? Kérdezte Sam, s a mostoha anyjára tekintett, mintha magyarázatot várna tőle. A jó ember azért búsul, hogy téged itt kell látnia, Samuel, felelte Wellerné. Ó, hát ez a baja, mondta Sam. A viselkedése alapján szinte már azt hittem, hogy uborka salátát evett bors nélkül. Üljön le, uram! Az ülésért nem jár külön fizetés, mint az egyszeri király mondta, mikor szétkergette a minisztereit. Fiatalember, felelte Stiggins úr nagyképűen. Fájdalom, úgy látom, hogy a fogság még nem javította meg magát. Bocsánatot kérek, felelte Sam, de hogyan tetszett mondani? Attól félek, fiatalember, hogy a büntetés még nem puhította meg a szívét, mondta Stiggins úr jó hangosan. Ó, ön igazán nagyon kedves hozzám, uram, felelte Sam, remélem is, hogy nincs puha természetem. Köszönöm, hogy ilyen jó véleménnyel van rólam, uram. Alig, hogy ezt kimondta, a szék felül, ahol az idősebbik Weller úr ült, illetlen nevetésszerű hangok hallatszottak. Mire Wellerné, aki egy szempillantás alatt teljesen felfogta a helyzetet, mulaszthatatlan kötelességének vélte, hogy a síró görcsöz való előkészületeket megtegye. Weller, mondta az asszony. Az öreg úr egy sarokban üldögélt. Weller, gyere ide! Köszönöm, édesem, felelte idős Weller úr, de nagyon jól érzem magam a helyemen. Erre Wellerné sírva fakadt. Mi baja van, asszonyom? Kérdezte Sam. Ó, Samuel, felelte Wellerné, az apád szerencsétlenné tesz engem. Hát már semmi sem használ neki. Hallod ezt, apám? Kiáltott fel Sam. Anyám asszony azt szeretné tudni, hogy használ-e még neked valami. Köszönöm a szíves érdeklődést, felelt az öreg úr. Azt hiszem, hogy egy kis pipa szó nagyon jót tenne nekem. Nem adhatnál pipát, Sammy? Wellerné újabb könnyeket hullatott, Stiggins úr pedig felsóhajtott. Ó, ó, ez a szegény jó lelkész úr, már megint rosszul lesz, mondta Sam körülnézve. Milyen fáj, uram? Hol érzi a baját? Ugyanazon a helyen, fiatalember, felelte Stiggins úr. Ugyanazon a helyen. De hol? Kérdezte Sam, látszólag nagy naivitással. A szívemben, fiatalember, felelte Stiggins úr, s az esernyőjét a mellényére szorította. Stiggins úr megható felelete után Wellerné nem volt képes többé visszafojtani az érzelmeit. Hangosan zokogni kezdett, és kijelentette, hogy a vörös orrú ember szent. Mire idős Weller úr halkan azt a nyilatkozatot kockáztatta meg, hogy nyilván ő képviseli a borközi Szent Simondról és a pálinkás Szent Ferencről elnevezett egyesített egyházközségeket. Attól félek, mostoha anyám, mondta Sam, hogy ezt az elferdült ábrázatú úriembert annyira meghatották szomorú tapasztalatai, hogy megszomjazott. Igaz-e, mostoha anyám? A tiszteletre méltó hölgy fürkésző pillantást vetett Stiggins úrra, az pedig forgatni kezdte a szemét, s jobb kezével a torkához nyúlt, mialatt a hörpintés műveletét néma játékkal ábrázolta, hogy ezáltal jelezze szomjúságát. Én is attól tartok, Samuel, jegyezte meg idős Weller úr komoran, hogy nagy lelki felindulásában megszomjazott. Mi a kedvenc itala, uram? Kérdezte Sam. Ó, kedves fiatal barátom, felelte Stiggins úr, minden ital csak hiúság. Nagyon is igaz, valóban igaz, jegyezte meg Wellerné zokogó hangon, és helyeslőleg bólogatott hozzá. Megengedem, uram, mondta Sam, megengedem. Tehát akkor melyik az ön kedvenc hiúsága? Melyik hiúság ízlik önnek legjobban, uram? Ó, kedves fiatal barátom, felelte Stiggins úr, megvetem én valamennyit. Ha azonban, folytatta Stiggins úr, ha azonban mégis van egy, amelyik kevésbé gyűlöletes, mint a többi, akkor az a folyadék az, amelyet rumnak neveznek. Melegen, kedves fiatal barátom, minden pohárra számítson 3 darab cukrot. Legnagyobb fájdalmamra arról kell értesítenem, uram, mondta Sam, hogy ennek a kedvenc hiúságának az árusítása nincs megengedve ebben a helyiségben. Ó, milyen kemény szívűek ezek a megátalkodott emberek, kiáltott fel Stiggins úr. Ó, átkos kegyetlensége az embertelen elnyomóknak. És ezzel Stiggins úr ismét égre emelte tekintetét, s a mellényére szorította az esernyőjét. A tiszteletre méltó férfiúnak csak igazságot szolgáltatunk, ha kijelentjük, hogy felháborodása teljesen őszinte és hamisítatlan volt. Vellerné és a vörösorrú férfiú nagyon erélyes kifejezésekkel szitták egy darabig ezt az embertelen szokást, és egész halom jámbor és szent átokkal sújtották az előírás szerzőjét, végül aztán a lelkész úr azt ajánlotta, hogy hozassanak egy palack portói bort, egy kevés meleg vízzel, fűszerrel és cukorral, mert ez jót tesz a gyomrának, és nem érződik rajta annyira a hiúság, mint sok más keveréken. Ennél fogva meg is rendelték az italt, és amíg elkészült, a vörösorú férfiú és Vellerné egyre csak az idősebbik Veller urat nézték, és sóhajtoztak. No, Szemi, mondta idős Veller úr, remélem, hogy nagy örömet szereztünk neked ezzel a mi látogatásunkkal. Igazán nagyon kellemesen és hasznosan töltjük az időt, mi, Szemi? Ej, de elvetemült ember vagy te, felelte Szem. Szeretném, ha nem intéznél hozzám ilyen istentelen megjegyzéseket. Az öreg Veller úr azonban egy csöppet sem épült ezen a helyén való feleleten, sőt, ellenkezőleg széles vigyorgás ült ki a képére. És a minősíthetetlen viselkedése folytán Vellerné és Stiggins úr kénytelenek voltak lesütni a szemüket, és megzavarodottan izektek, mozogtak, fészkelődtek a helyükön, mire az idős Veller úr további némajátékkal fejezte ki abbeli kívánságát, hogy az előbb említett Stiggins úr orrára üssön egyet. És nagyon megkönnyebbült volna, ha ennek a kívánságának eleget is tehetett volna. Az öreg urat egy ízben majdnem rajta kapták, mert Stiggins úr, mikor a bort hozták, hirtelen odanézett, és a feje véletlenül alaposan beleütközött Veller úr öklébe. Az öreg úr ugyanis két ujjnyira a Stiggins fülétől néhány percen át képzelt tűzkarikákat írt a levegőbe. Mit nyúkálsz ilyen mohón a pohár után, apám? Kiáltott fel Szem hirtelen. Hát nem látod, hogy meglököd azt az urat? Nem szánt szándékkal történt, Szemi, felelte az öreg, akit ez a nem várt baleset kissé zavarba hozott. Próbálkozzék meg egy kis italkúrával, jegyezte meg Szem, mikor a vörös orrú úr kárvallott képpel vakargatta a fejét. Mi a véleménye az ilyen meleg hiúságról, uram? Stiggins úr nem felelt rá egy szót sem, de a viselkedése elég világos volt. Kóstolóul hörpintett egyet a pohárból, amelyet Szem a kezébe adott. Letette a földre az esernyőjét, megint ivott egyet, miközben a gyomra tájékát kétszer-háromszor lassan megsimogatta. Azután egy hajtásra kiitta az egészet, csettintett a nyelvével, és már nyújtotta is Szem felé az üres poharat, hogy töltsön. Vellerné sem vallott szégyent, mikor arról volt szó, hogy a forralt bornak igazságot szolgáltasson. A jó asszony eleinte tiltakozott, hogy ő bizony nem iszik egy csöppet sem. Azután mégis ivott egy csöppet, azután egy nagyobb csöppet, azután igen sok nagyobb csöppet, s mint hogy az érzelmi világa olyan természetű volt, hogy a szeszes ital lelkesítőleg hatott rá, ivás közben egyre jobban rájött a sírás, minden csepp forralt bornál néhány könnycseppet hullatott, és végül olyan nagyon elfogta a szomorúság, hogy egészen meghatotta az embert. Idős Veller úr ezeket a jeleket és tüneteket félreérthetetlen bosszúsággal figyelte, és amikor Stiggins úr a második kancsó után gyászosan sóhajtozni kezdett, az öreg úr elégedetlenségének különféle összefüggéstelen motyogással adott kifejezést, amiben sűrűn fordult elő ez a haragos kijelentés, szélhámosság. Mondok neked valamit, fiam, súgta az öreg úr Szem fülébe, miután sokáig és merőn nézte, hogy mit művel az ő kedves neje és Stiggins úr. Azt hiszem, hogy a mostoha anyádnak és a vörös orrúnak valami belső baja van. Hogy érted ezt? Kérdezte Szem. Úgy értem, Szemi, felelt az öreg úr, hogy amit isznak, az nem táplálja a vérüket, hanem egyszerre meleg vízé válik, és megint kiszivárog a szemükből. Hidd el, Szemi, hogy ez velük született gyöngeségük. Veller úr ezt az orvostudományi kijelentést egész sor fejbólintással és taglejtéssel kísérte, amit Vellerné észrevett, és minthogy sértő célzást látott benne magára vagy Stiggins úrra nézve, megint csak kisíja volt, hogy síró görcsöt nem kapott, amikor végül Stiggins úr nagy nehezen talpra állt, és egy épületes szónoklatot tartott, az egész társaság, de különösen Samuel úr jó voltáért, akinek megindító szavakkal könyörgött, hogy álljon résen, mert már is a bűn fertőjébe tévedt, hogy kerülje a képmutatást és a fennhíjázást, mindenben híven kövesse és utánozza őt, Stiginset, amely esetben előbb-utóbb elmondhatja majd magának azt a megnyugtató dolgot, hogy, mint a képéhez hasonlóan, fölötte tiszteletre méltó és fethetetlen jellemű ember, míg ellenben összes ismerősei és barátai nyomorult gazemberek, akik menthetetlenül elkárhoznak. Márpedig ez a tudat, mint Stiggins úr mondta, a legnagyobb lelki gyönyörűség. Kérve kérte továbbá, hogy mindennél jobban kerülje az iszákosság bűnét, melyet a disznók utálatos szokásaival hasonlított össze, és azokkal a mérges és butító kábítószerekkel, amiket, ha elrág az ember, állítólag elveszti az emlékező képességét is. A tiszteletre méltó és vörösorú úr szónoklatának ez a része csodálatosan zavaros volt, s minthogy a szónoklás hevében hol erre, hol arra dűlt, a szék támlájába kellett fogóznia, hogy az egyensúlyát el ne veszítse. Stiggins úr elmulasztotta óva inteni hallgatóit azoktól a hamis profétáktól, akik gonoszul csúfot üznek a vallásból, mert annyi eszük sincs, hogy megmagyarázhatnák a legfőbb parancsolatait, s annyi szívük sincs, hogy megéreznék az alapelveit, s akik ennél fogva veszedelmesebbek a társadalomra nézve, mint a közönséges gonosztevők. Hiszen szükségképpen a leggyöngébbeket és a legtudatlanabbakat hálózzák be, kiteszik a megvetésnek és a gyűlöletnek azt is, ami a legszentebb. És nem egy kitűnő szekta és felekezet becsületes, erényes és jó erkölcsű tagjait rossz hírbe keverik. De minthogy jó ideig állt ott a széktámlájába fogózva, az egyik szemét behunyva, mi alatt a másikkal folyton hunyorgatott, feltehető, hogy mindezt végig gondolta, de bölcsen elhallgatta. A prédikáció alatt Wellerné minden újabb bekezdés után nagyokat nyögött és zokogott, oldalvást ülve a székén, és a támlájára könyökölve. Szelíd és bűnbánó ábrázattal nézte a szónokot. Néha-néha sokat mondó pillantást vetett az öreg Weller úrra, aki eleinte nagyon jól mulatott, de már a prédikáció közepetáján elszundikált. Bravo, nagyon szép volt, kiáltott fel Sam, amikor a vörösorú férfiú beszéde végeztével kezdte felhúzni kopott kesztyűit, amelyek olyan lyukasak voltak, hogy egyenként keresztül dugdosta rajtuk az ujjait, amíg mindegyik ujja a bütykéig ki nem látszott. Nagyon szép volt. Remélem, hogy a javadra fog válni, Samuel, mondta Wellerné ünnepélyesen. Magam is azt hiszem, mostoha anyám, felelte Sam. Bár csak remélhetném, hogy az apádnak is javára válik majd, mondta Wellerné. Köszönöm, angyalom, felelte az idősebbik Weller úr. Hát te hogy érzed magad utána? Istentelen ember, kiáltott fel Wellerné asszony. Sötétben tévejgő, kiáltott fel a nagy tiszteletű Stiggins úr. Ha jobb lámpást nem kapok, mint a maga holdvilága igen tisztelt barátom, felelt az idősebbik Weller úr, akkor nagyon valószínű, hogy most már sötétben fogok kocsikázni mindaddig, amíg végképp ki nem mustrálnak. Ha nem, angyalom. Ha a szürke sokáig abrakol odalent, akkor hazafelé menet nem lehet majd bírni vele, és a karosszéket lelki pásztorostul nekiviszi esetleg valamelyik tüskebokornak. Erre a föltevésre Stiggins úr szemmel látható megdöbbenéssel vette a kalapját és esernyőjét, és azt indítványozta, hogy rögtön induljanak, amibe Wellerné is beleegyezett. Sam a börtön kapujáig kísérte őket, és ott tisztelettudóan búcsút vett tőlük. Adjő, Szemikém, mondta az öreg úr. Milyen dió? Kérdezte Sam. No hát akkor Isten áldjon, mondta az öreg Weller úr. Vagy úgy? Hát ezt gondoltad, kérdezte Sam. No hát akkor Isten veled. Szemi, suttogta Weller úr, miközben óvatosan körültekintett. Tiszteltetem a gazdádat, és ha megunta a dicsőséget ideben, tehát csak üzenje meg nekem. Egy műasztalos barátommal együtt kifőztünk egy remek tervet, hogy ismét kiszabadítsuk. Egy klavír, Szemikém, csak annyit mondok, egy klavír, tette hozzá Weller úr, mi alatt a keze fejével fia mellére ütött, és néhány lépést hátrált. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte Sam. Egy zongora klavír, Szemikém, felelte Weller úr, még titokzatosabban, amilyet bérbe vehet az ember, de nem lehet rajta játszani. Hát akkor mitől jó? Kérdezte Sam. Arra, hogy aztán elhívatja a barátomat, a műasztalost, hogy vitesse vissza, magyarázta idős Weller úr. Rájöttél már? Nem, felelte Sam. Nincs benne a szerkezete, súgta az apja. Kényelmesen belefér kalapostul cipőstül, az ungora lábát pedig kifuratjuk, úgyhogy levegőt is kaphat. Megváltod a hajójegyet Amerikába. Az amerikai kormány sohasem adja ki, ha látja, hogy van egy kis költőpénze szemi. Aztán maradjon ott a gazdád, amíg Bardelné meghal, vagy amíg Dodzont és Fogot felkötik, amire valószínűleg erőbb kerül a sor szemi. Aztán visszajöhet majd, és írhat egy könyvet az amerikaiakról, amiből megtérül az úti költségre, sőt, még annál is többre, ha eléggé lepocskondiázza őket. Weller úr az összeesküvés tervét röviden és sietve suttogta el a fia fülébe, azután pedig, mintha attól tartott volna, hogy minden további szóbeszéd csak rontaná ennek a nagyszerű tervnek a hatását, kocsis módra köszönt és elpárolgott. Alig nyerte vissza Sam a megszokott nyugalmát, amelyet tiszteletre méltó apja urának titkos terve erősen fölkavart, amikor Pickwick úr lépett oda hozzá. Sam, szólalt meg Pickwick úr. Tessék parancsolni, felelte Weller úr. Körülsétálok a börtönben, és szeretném, ha velem jönne. Épp erre tart egy fogoly, Sam, tette hozzá Pickwick úr mosolyogva. Melyikre gondol, uram? Kérdezte Weller úr. Az a bozontos fejű? Vagy pedig az az érdekes alak harisnyában? Egyik sem, felelte Pickwick úr. Egy régi ismerőse közeledik, Sam. Régi ismerősöm? Kiáltott fel Weller úr. Biztosan jól emlékszik még erre az úrra, mondta Pickwick úr. Ha csak hamarabb meg nem szokott feledkezni régi ismerőseiről, mint hinném. Pszt, egy szót se, Sam, egy hangot se, itt van. Mi alatt Pickwick úr beszélt, Jingle odaért hozzájuk. Ezúttal már nem volt olyan züllött, mert egy félig elviselt öltöny volt rajta, amit Pickwick úr segítségével kiváltott az állokházból. Tiszta fehérneműt hordott, és a haja meg volt nyírva. Mind a mellett nagyon sápadt és sovány volt, és amint botjára támaszkodva, lassú léptekkel vánszorgott feléjük, látni lehetett rajta, hogy a betegség és a nélkülözés nagyon megviselte, és hogy még mindig nagyon gyönge. Kalapot emelt, amikor Pickwick úr üdvözölte, Sam Weller láttára pedig nagyon elszégyelte magát. Közvetlenül a nyomában Job Trotter lépdelt, akiről annyit minden esetre elmondhatunk, hogy bűneinek lajstromában nem fordult elő a cimborájához való hűtlenség és a ragaszkodás hiánya. Még mindig rongyos és piszkos volt, de arca már nem látszott olyan beesettnek, mint pár nappal ezelőtt, amikor Pickwick úrral találkozott. Ahogy megemelte a kalapját jószívű öreg barátunk előtt, néhány köszönő szót dünnyögött töredezetten, és arról is dadogott valamit, hogy Pickwick úr az éhenhalástól mentette meg őket. Jól van, jól, mondta Pickwick úr, türelmetlenül közbevágva. Csak maradjon hátul szemmel. Beszélni akarok önnel, Jingle úr. Tud járni az ő támogatása nélkül? Hogyne, uram, szolgálatjára. Nem nagyon sebesen, kisé rozog a lábam, kábult a fejem, szédeleg. Úgy érzem magam, mint a földrengés volna. Mondhatom, kérem. Hát akkor karoljon belém, mondta Pickwick úr. Nem, nem, felelte Jingle úr. Igazán nem, fölösleges. Köszönöm, uram. Ostobasság, mondta Pickwick úr. Karoljon belém, támaszkodjék rám, kérem, ezt akarom. Pickwick úr látta, hogy Jingle nagyon izgatott és zavarodott, és nem tudja, hogy mit évő legyen. Megoldotta át a kérdést gyorsan azzal, hogy a beteg színész karját a magáéba fűzte, és minden további szószaporítás nélkül elindult vele. Samuel Weller úr ábrázata az egész idő alatt olyan megdöbbenést és olyan hihetetlen csodálkozást fejezett ki, hogy az egyszerűen leírhatatlan. Hol Jingle úrra nézett, hol Job Trotterre, szótlanul és némán, aztán végül halkan csak ennyit mondott. Nohát, vigyen el engem az ördög! Ezt még vagy 20-szor megismételte, aztán, mintha teljesen megnémult volna, megint egyikükről a másikra nézett, szótlan csodálkozással és álmélkodással. No, Sam, mondta Pickwick úr hátrafordulva. Jövök, uram, felelte Sam Weller, és gépiesen követte a gazdáját. De még akkor sem vette le szemét Job Trotterről, aki hallgatagon lépegetett mellette. Job egy darabig lesütötte a szemét a földre. Sam, aki úgyszólván Job arcába furta tekintetét, minden szembe jövő emberrel összeütközött, kisgyermekeket taszított fel, megbotlott a lépcsőkben és karfákban, de észre sem vette mindezt, míg végül Job Trotter lopva fölnézett rá, és így szólt. Hogy van, Weller úr? Ő az, kiáltott fel Sam, és miután Job Trotter személy azonosságát most már kétséget kizáróan megállapította, a combjára csapott, és egy hosszú és éles füttyentést hallatott, hogy így könnyítsen a lelkén. Nagyon kicseréltek ám engem, uram, mondta Job. Magam is úgy látom, kiáltott fel Weller úr, és leplezetlen csodálkozással nézegette a másik rongyait. De rossz cserét csinált, mint az egyszeri úriember mondta, amikor két gyanús silinget és hat hamis penit kapott, egy jó félkoronásért. Bizony, az igaz, felelte Job Trotter a fejét csóválgatva. Most már nem komédiázunk többé, Weller úr. A könyhullatás, tette hozzá egy kis hirtelen ravassággal, a könyhullatás nem az egyetlen, és nem is a legigazibb bizonysága az ember nyomorúságának. No, ez már igaz, felelte Sam nagy nyomatékkal. Vannak hazug könnyek is, Weller úr, mondta Job. Tudom, hogy vannak, felelte Sam. Némely embernél mindig készen áll a csap, s úgy sír, ahogy akar. Az igaz, felelte Job. De már az ilyesmit nem lehet olyan könnyen színlelni, Weller úr, mert nagyon keserves út az, amelyen idáig jut az ember. És e szavakkal beesett, fakó arcára mutatott, és feltűrte a kabátja ujját, hogy megmutassa csupasz karját, amely oly sovány volt, mintha egyetlen érintéssel össze lehetne törni, a csontja pedig olyan véznának látszott a bőre alatt, mintha nem is lenne rajta hús. Mit csinált magával, ember? Kérdezte Sam visszahőkölve. Semmit, felelte Job. Semmit, ismételte Sam. Már hetek óta nem csináltam semmit, mondta Job, és főképp alig ettem és alig ittam valamit. Sam még egyszer jól megnézte magának. Job lesoványodott arcát és ösztövér alakját, aztán karonfogta, és erőszakosan kezdte őt vonszolni kifelé. Hová visz, Weller úr, nyögte Job, aki hiába iparkodott kiszabadulni régi ellenségének izmos markából. Jöjjön csak, mondta Sam, jöjjön csak. Nem méltatta Trotter urat további magyarázatra, amíg a csapszékbe nem értek. Ott pedig egy korsó barna sört rendelt, amit azonnal meg is hoztak. No, mondta Sam. Most igya ki az utolsó cseppig, és aztán fordítsa meg a korsót. Hadd lássam, hogy bevette mind a medicinát. No de igazán, kedves Weller úr, szabadkozott Job. Csak levele, mondta Sam parancsoló hangon. Trotter úr erre a felszólításra ajkához emelte a korsót, és lassan és szinte észrevétlenül, hogy az ajka is alig mozgott, fenékig ürítette. Egyszer állt meg közben egyetlen egyszer, hogy egy hosszú lélegzetet vegyen, de a korsót nem vette el a szájától, aztán pár pillanat múlva az üres korsót lefele fordította, és úgy tartotta a levegőben. Nem folyt a földre semmi, legfeljebb néhány csöpp hab, amely lassan leszivárgott a korsó szélén, és lomhán a padlóra csöppent. No, jól van, mondta Sam. Hát most hogy érzi magát? Jobban, uram. Azt hiszem, hogy kicsit jobban, felelte Job. Hát persze, hogy jobban, mondta Sam, magyarázó hangon. Éppen olyan ez, mint amikor gáz teresztenek a léggömbbe. Puszta szemmel is láthatja az ember, hogy erőre kap a medicinától. Mit szólna még egy ugyanilyen adaghoz? Nagyon köszönöm, uram, felelte Job, de többet nem kérek. Igazán nem kérek többet. No jó, mondta Sam, hanem mit szólna egy kis harapnivalóhoz? Hála a maga derék gazdájának, uram, felelte Trotter úr, ma 3:45-kor ettünk egy fél ürütcombot, vele sült burgonyával, hogy ne kelljen a krumplit külön megfőzni. Micsoda? Ő látta el magukat? Kérdezte Sam nyomatékkal. Ő bizony, felelte Job, és még többet is tett Weller úr. Mint hogy a gazdám nagyon beteg, bérelt egy szobát. Azelőtt egy ólban laktunk. És fizetett értünk, kérem. Még meg is látogatott bennünket éjszaka, hogy senki ne láthassa. Bizony, Weller úr, tette hozzá Jobb, ez egyszer igazi könnyekkel a szemében. Az ilyen embert képes volnék szolgálni, amíg csak holtan nem esnék a lábához. No-no, ho-ho, mondta Sam, akkor már én is ott leszek, barátocskám, abból ugyan nem eszik. Jobb Trotter csodálkozva nézett Samre. Abból ugyan nem eszik, érti-e, fiatalember, ismételte Sam határozott hangon. Amíg én élek, addig ne szolgálja őt senki más. És ha már erről beszélünk, sugok magának egy titkot, tette hozzá Sam, mi alatt kifizette a sört. Még soha életemben nem hallottam, annyit mondhatok, se regénykönyvekben nem olvastam, se lepingálva nem láttam még olyan angyalt, aki bokavédőt hord, meg szűk nadrágot. De még színházban se láttam, ha jól emlékszem, habár azért előfordulhatott. De annyit mondhatok magának, Jobb Trotter, hogy az én gazdám mégis igazi, vérbeli, született angyal, és szeretném látni azt az embert, aki olyasmit mer állítani, hogy nálánál jobbat ismer. Weller úr ezt a kihívó kijelentését különféle mozdulatokkal és taglejtésekkel kísérte, miközben a visszakapott apró pénzt bedugta az oldal zsebébe. Aztán fölkerekedett, hogy megkeressék beszélgetésük tárgyát. Pickwick ura Jingle társaságában találták, komoly beszélgetésbe merülve, a jeles férfiú még csak figyelemre sem méltatta a labdázó téren összeverődött sokaságot. Pedig nagyon tarka tömeg volt, és érdemes lett volna egy pillantást vetni feléjük, már csak puszta kíváncsiságból is. Jól van, mondta Pickwick úr, ahogy Sam és kísérője odaért hozzá. Hát majd meglátja, hogyan javul az egészsége, és közben lesz ideje megfontolni a dolgot. Ha majd elég erősnek érzi magát, kidolgozza nekem a tervet, és én is gondolkozom majd rajta, aztán együtt megbeszéljük. No, most pedig menjen vissza a szobájába. Elfáradt, és gyenge még ahhoz, hogy sokáig kint maradjon. Alfred Jingle úr, akiben nyoma sem volt régi elevenségének, de még annak az akasztófa humornak sem, amelyet magára erőltetett, amikor Pickwick úr először akadt rá nagy nyomorúságában, szó nélkül mélyen meghajolt, és miután intett Jobbnak, hogy ne jöjjön még utána, lassan elvánszorgott. Furcsa látvány, igaz-e, Sam? Kérdezte Pickwick úr, és jókedvűen nézett körül. Bizony, nagyon furcsa, uram, felelte Sam. Még mindig vannak csodák, tette hozzá magában. Ha csak nem tévedek, ez a Jingle itt, alig hanem az öntözőkocsi csapját eresztette meg. A fallal körülzárt térség, ahol Pickwick úrék áldogáltak, elég tágas volt ahhoz, hogy labdázópályának használhassák. Az egyik oldalát maga a Fleet börtön fala alkotta, a másikat a börtönnek az a része, amely a Szent Pál székesegyházra nézett, azaz, hogy nézett volna, ha a fal nem áll előtte. Itt járkált, sétálgatott vagy üldögélt szanaszét, tétlenül és tunyán az a sok becsukott adós, akinek java része a börtönben volt kénytelen kivárni, míg ügye a csődtörvényszék előtt tárgyalásra kerül. Mások pedig hosszabb vagy rövidebb időre el voltak már ítélve, és iparkodtak elhenyélni az időt, ahogy csak tőlük telt. Voltak közöttük ütött-kopott alakok, voltak nagyon előkelően kiöltözöttek is, sokan voltak piszkosak, és csak kevesen tiszták, de mindnyája ott lebzselt és lézengett, vagy fel alá járkált, minden cél és szándék nélkül, mint fenevadak az állatkertben. Az ablakokból, melyek a labdázó térre nyíltak, szintén sok ember nézett ki. Néhányan zajosan társalogtak odafentről a lentsétáló ismerőseikkel, mások elkapdosták a labdákat, ha feldobták nekik az udvarról és visszahaigálták, a többiek pedig a labdázókat nézték és a gyerekek visongását hallgatták. Lompos, piszkos asszonyok kibejártak a konyhán, mely a labdázó tér egyik szögletében volt. Egy másik szögletben gyerekek kiabáltak, hancúroztak és játszottak egymással. A tekézők lármája, a játékosok kiabálása folyton elvegyült ezzel a zajjal és még százféle más hanggal. Csupa lárma, nyüzsgés és zenebona volt minden, Csak néhány lépéssel odább, abban a nyomorult kis fészerben volt csend, ahol békésen és mozdulatlanul feküdt kiterítve a kancellária fogja, aki előtte való éjszaka halt meg, és most várta a halott kémivizsgálat komédiáját. A teteme. Ez a hivatalos jogászi kifejezés a szakadatlan gondnak, félelemnek, szeretetnek, reményeknek és fájdalmaknak arra a nyugtalan és zaklatott tömegére, amely az eleven embert alkotja. A törvény megkapta most ezt a tetemet. Itt feküdt halotti lepelbe burkolva, mint szörnyű tanú bizonysága a törvény gyöngéd könyörületességének. Nincs kedve benézni a lopó tökhöz, uram? Kérdezte Job Trotter. Hát az micsoda? Kérdezte Pickwick úr. Lopó tök, vágott közbe Samuel Weller úr. Mi lehet a szem? Kérdezte Pickwick úr. Zöldséges kert. Isten ments, uram, felelte Job. A lopótök az, ahol pálinkát mérnek. Job Trotter úr aztán röviden elmagyarázta, hogy mivel az adósok börtönében büntetés terhe alatt tilos szeszes italokat árulni, és mivel ezeket a cikkeket az itt tartózkodó urak és hölgyek igen nagyra értékelik, néhány élelmes börtönőr arra az ötletre jutott, hogy a busás jövedelem reményében a maga javára is hasznára két-három fogolynak megengedje a pálinka nevezetű kedvenc italuk kicsinyben való árusítását. Ezt a rendszert, tette hozzá Job Trotter úr, amint erről meggyőződhetik, uram, lassacskán minden adós börtönben meghonosították. És megvan az a nagy előnye is, mondta Sam, hogy a porkolábok nagy gonddal összefogdosnak mindenkit, aki a tilalmat áthágja, és őket nem vesztegeti meg. Ha pedig az újságokba is bekerül a dolog, még meg is dicsérik őket az éberségükért. Így egy csapásra két legyet ütnek. Elriasztanak másokat az üzlettől, és növelik a maguk jó hírét. Jól mondja Weller úr, jegyezte meg Job Trotter. No igen. De hát nem vizsgálják meg sohasem a szobákat, hogy nem rejtegetnek-e ott szeszes italokat? Kérdezte Pickwick úr. Dehogy nem, felelteszem. Persze, hogy van olykor vizsgálat. De a porkolábok már előre tudják, és megsugják az illetőknek. Aztán, ha jön a felügyelő, nincs ott lopó tök semmi, csak egy csomó tökfej. Közben Job bekopogott egy ajtón, és egy borzas hajú úriember kinyitotta nekik, és miután beléptek, ismét bereteszelte az ajtót, és vigyorgott, mire Job is elvigyorodott. Sam pedig nem különben, úgyhogy Pickwick úr, abban a hitben, hogy ezt nyilván tőle is elvárják, a látogatás egész ideje alatt egyfolytában mosolygott. A borzas hajú úriember, úgy látszik, teljesen meg volt elégedve az ügy ilyen néma lebonyolításával. Előhúzott az ágy alól egy kétpintes lapos kőkorsót, és megtöltött három poharat borókapálinkával. Job Trotter és Sam nagy szakértelemmel lehörpintették az italt. Kell még? Kérdezte a borzasajú úriember. Nem kell, felelte Job. Pickwick úr fizetett, az ajtó kinyílt, és ők kimentek, mely alkalommal a borzasajú úr barátságosan intett Rocker úrnak, aki történetesen éppen abban a pillanatban haladt el az ajtó előtt. Pickwick úr innét kijövet végigjárta az összes folyosót, minden lépcsőn fölment, lejött, aztán még egyszer körüljárta az egész udvart. A börtön lakóinak zöme úgy látszik, a Mivinszek vagy a Smanglek, a lelkész, a mészáros és a lókupec fajtájához tartozott. Mindenütt ugyanaz a piszok, ugyanaz a lárma és zúgás. Ugyanazok a jellemző vonások jó és rossz irányban egyaránt. Az egész épületben nyugtalan, zavaros nyüzsgés, az emberek ide-oda tolongtak, kavarogtak, mint egy lázas álom fotóképei. Eleget láttam, mondta Pickwick úr, amikor kis szobájában a székre vetette magát. Fáj a fejem attól, amit láttam, de fáj a szívem is. Ezután bezárkózom majd a szobámba. S Pickwick úr álhatatosan meg is maradt elhatározása mellett. Három hosszú hónapon át bezárkózva élt a szobájában, és csak este ment ki, hogy friss levegőt szívjon, amikor fogoly társainak java része már ágyban volt, vagy szobájában dorbézolt. Egészségét a börtön és az elzárkózás megrendítette, de sem Perkernek, sem barátainak sűrű könyörgései, sem pedig Samuel Wellernek még sűrűbb intelmei és figyelmeztetései. Nem tudták rábírni, hogy csak egy jottányit is engedjen, törhetetlen elhatározásából.